Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Mátyás király halála után 1490-ben megkezdődött a Jagelló korszak hazánkban II. Ulászló király színre lépésével. Az elmúlt 200 év történetírása gyakran nevezte ezt a hanyatlás évtizedeinek, de vajon igazak-e ezek a, ha nem is előde, utóítéletek? Hogyan került a trónra az akkor már majd két évtizede Csehország királyaként uralkodó Ulászló? Miért őt választották a magyarok Mátyás saját fia és a Habsburg jelölt ellenében? Hogyan erősítette meg a hatalmát? Valóban alatta erősödtek meg a rendek Magyarországon? Milyen állapotban volt uralkodása utolsó évtizedében, amikor betegséggel küzdött? Milyen király volt II. Ulászló?
Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. A mai adásban megint egy jó nagy időutazás következik, ugyanis II. Ulászló királyunkról lesz szó, és nem azt akarom mondani, hogy az egész regnálásáról, mert sajnos a regnálásának a vége azt már nem igazán ő irányította, de majd erre is kitérünk, van itt némi tragikum, de egyébként egészen izgalmas dolgok is. Az 1490-es években kezdünk, és itt van velem a Hunren BTK történet Tudományi Intézetének munkatársa és visszatérő vendégünk, Horváth Riárd. Szia!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Én azt hiszem, hogy amikor II. Ulászlónak egyáltalán így jobban utána néztem, akkor döbbentem csak rá, hogy itt nagyon izgalmas dolgok történtek, és nem volt egy könnyű dolga azzal, hogy egyáltalán magyar király legyen, de minden nyilván Mátyástól indul, ami neked a fő-fő szakterületed, és egy picit, hogy Ulászló 1490-es uralkodására így bemelegítsünk, egy-két dolgot azért tisztázzunk előtte. Tehát ugye, amikor Mátyásról beszéltünk, akkor azért beszéltünk az ő haláláról. Mi volt a helyzet nála a trónöröklésnél, illetve azt is szeretném megkérdezni, hogy a bécsújhelyi béke az mit tartalmazott, mert ez itt fontos lesz.
Igen, lényegében ez a kulcskérdés. Ugye 1464-ben, amikor megkötetett, pontosabban korábban, de 64-ben realizálódott ez a béke, néhány fontos pontja volt. Az egyik legfontosabb, hogy visszakapta Mátyás a Szent Koronát, és ezáltal megkoronázhatták, és innentől lett ő igazándiból az ország legitim királya. De volt két másik fontos pontja is, az egyik Sopron visszakerült Magyarországhoz, ez is egy hallatlanul fontos elem, és a legfontosabb pedig az öröklés. Harmadik Frigyes örökösévé fiává fogadta Mátyást, és abban az esetben, ha Mátyás csak nem születne törvényes utóda, akkor a Habsburg család örökli a trón. Ugye 1460-as évek elején vagyunk, a 20 éves fiatal Mátyásról beszélünk, tehát még senki nem gondolta volna, ráadásul fiatal felesége volt még ekkor, Pogyábrát Katalin személyében, tehát senki nem gondolta, hogy ezzel komoly kockázatot vállal, de 1490-re világossá vált, és ugye már mi is tudjuk, az utókor is tudja, hogy Mátyásnak nem született utóda, pontosabban törvényes utóda nem született, mert törvénytelen Korvin János pedig igen. Tehát ez volt a legfontosabb pontja ennek a békeszerződés, és aminek hosszú távú politikai és az ország sorsát meghatározó következménye volt.
Hát, hogyha belegondolunk, akkor a Habsburgok már ekkor is rá akarták tenni a kezüket a magyar trónra, és aztán ez végül az évszázadok viszontagságai mentén sikerült nekik. Tehát ez...
Igen, a magyar trón mindig is kapós volt a középkorban. Egy középbirodalom, egy középhatalom trónja mindig is kapós volt, de én azért nem fordítanám ki, hogy a szőrös mancsukat szerették volna rátenni a Habsburgok. Itt egy dinasztiális kapcsolat volt, és a korona náluk volt. Tehát kaptak egy aduászt 1440-ben, amikor elrabolták a Visegrádról, Erzsébet királyné elrabolta a koronát, és aztán Bécsben átadta III. Frigyesnek, egy aduász pottyant a kezükbe, és ezzel jól sáfárkodtak. Itt van ez a lehetőség, úgy adom vissza, hogy a saját érdekeimet is természetesen érvényesítsem. Megkötetett ez a szerződés, és hát az már a sors fintora, vagy a történelem szerencsétlensége, hogy Mátyásnak valóban nem született törvényes utóda.
Mivel nem lesz nagy meglepetés, de a magyar trónok harca folytatódik, tehát most is lesz itt minden, kezdjünk rögtön bele. mert hogy meg akarom kérdezni, hogy ki is volt az az Edülpek Borbála?
Korvin János édesanyja, egy alsó-ausztriai polgárleány. 1470-ben, amikor Mátyás egy hónapig, februárban, márciusban Bécsben tárgyalt harmadik Frigyessel, elég zaklatott körülmények között mindkét fél nagyon feszült állapotban volt, akkor természetesen nem csak tárgyalások folytak, hanem ünnepségek, és ott ismerkedett meg ezzel a hölgyel, akivel visszatért Budára, és egy jó 4-4,5 esztendeig tartó, hát majd ezt úgy mondanánk, hogy élettársi kapcsolatban voltak. Természetesen igyekeztek diszkréten kezelni, hiszen mégiscsak minden létező akkori erkölcsi és egyházi szabályt ezzel áthágtak, de ettől függetlenül megtörtént, sejtésünk szerint ez egy igazi szerelmi kapcsolat volt. Úgy ennek a kapcsolatnak a gyümölcse Korvin János, Mátyás egyetlen felnőtt kort megért gyermeke, és ő ez a hölgy volt Edülpek Borbála, akit láthatóan nagyon szépen, amikor beérkezett a képbe Beatrix, aragóné Beatrix a következő törvényes feleség, akkor adományokkal látott el Besterce bányán, később Ausztriában ott kiházasította, sőt, Korvin János már idősebb korában, felnőtt korában meg is látogatta az édesanyját. Tehát nagyon diszkréten, de birtokokkal látta. Azt gondolom, azt gyaníthatjuk, hogy valóban igyekezett a király a hölgy sorsát aztán terelgetni, ahogy csak lehetett. De aztán ő ki is kapcsolódik a magyar politikai életből.
Igen, ez igaz, viszont Aragonia Beatrix pedig bekapcsolódik. Azt lehet tudni, hogy ő hogy nézett erre az egészre, csak azért, mert itt Beatrix igazából valamennyire akár kardoskodhatott volna Korvin János mellett is, hogy bár ugye nem törvényes, de mégiscsak valamennyire a fiaként nevelte ő is, nem? Tehát volt ilyen időszak.
Hát, amennyit tudunk, épp ellenkezőleg, tehát az új asszony az előző házasságból született gyermekekkel együtt, ha nem is egy légtérben, de hát napi rendszerességgel találkozhattak. Ez, gondolj bele, ez a hétköznapokban ma történik sem.
Persze.
Egy egyszerű helyzet, ebben sok konfliktus van benne, és hát amikor kiderül Beatrixról, hogy nem születhet gyermeke. Ez önmagában valószínűleg már egy személyes tragédia is, de itt a személyes tragédián túl nagyon fontos politikai tragédia, hiszen ott van Mátyás fölött a Damoklész kardjaként a szerződés. Tehát egy személyes tragédia is, és hát egyben politikai tragédia, és akkor kerül elő ismét Korvin János. Akkor király kimondja, Mátyás kimondja, hogy ő lesz a törvényes örökös, hercegi rangot ad neki, elkezdi birtokadományokkal ellátni.
Tehát Mátyás teljesen egyértelmű.
Teljesen egyértelmű. 1478-79, 76-ban van az esküvő, 76 végén. Láthatólag itt is egymásba havarodnak a felek. Tehát amennyi ilyen típusú információnk van, az alapján azt gondoljuk, hogy Beatrix és Mátyás valóban megkedvelték egymást. Beatrix művelt volt, fiatal volt, szép volt, minden leírás szerint, egymástól független leírások szerint, tehát feltételezhetjük, hogy küllemére is kellemes volt. Tehát egymásba szeretnek, de bejött a tényező, hogy több évi együttélés után nem születik gyermek. Tehát aztán világossá válik, ugye modern orvostudomány még nincs, tehát ezt előre nem lehetett tudni, meg nem lehetett vizsgálni. Világossá válik, hogy nincs utód. És akkor 79 ősze 1480 elejére megszületik a verdikt Mátyás fejben, hogy nincs mese, akkor Korvin János. És onnantól kezdve az utolsó, élete utolsó évtizedének szinte minden lépését ennek rendeli alá, hogy a Bécs, egyrészt a bécsújhelyi szerződést valahogy megváltoztassa, rávegye a harmadik Frigyest hosszú háborúkkal, ez egy másik történet. Valamint odahaza a belpolitikában elfogadtassa Korvin János, és birtokokkal ássa el. Ez olyan nagyságrendet kell elképzelni, hogy 1480-ban Korvin János a király udvarban élő herceg, 10 évvel később ő Magyarország leggazdagabb birtokosa.
Ó.
Messze. Tehát mindent ő kap, amit csak kaphatott, sőt, hát a király veszel másoktól. Hol jogosan, hol kevésbé jogosan. Birtokok, tehát ma úgy mondanám, hogy nagyon sok tyúkszemre rálépett Mátyás, és valószínűleg ez is befolyásolja azt, hogy hogyan tekintettek rá 1490, amikor meghalt a magyar politikai elit, hogy állt az egész trónutódlás kérdéséhez, és hogy állt Korvin Jánoshoz.
Hát igen, mert hogy most elérkezünk ide, és egészen elképesztő események sora jön 1490-ben. Hát először is ugye Mátyás a haláláig kitartotta mellett, hogy Korvin János legyen az utódja, de úgy tűnt, hogy ezt már másnap senki nem így gondolja, Max Korvin János, és 1490. április 17-e királyválasztó országgyűlés Rákosmezején. Egészen izgalmasnak hangzik, és még izgalmasabb lesz, ezt figyeljétek, kedves hallgatók. Én felosztottam, ötszögletű ringünk van a piros sarokban, a cseh király Ulászló követe, ugye tudjuk, hogy elég sikeres követ lehetett. A kék sarokban János Albert lengyel herceg követe, de egyébként János Albert ugye a testvére volt Ulászlónak. A sárga sarokban, mert most már ilyen is van, Miksa német-római császár, király követe, nem mindegy, és ugye itt azt tudjuk, hogy ez a követ, ez úgy jött oda, hogy hát itt enyém a trón, nincs mese. Van még egy zöld sarkunk, ahol maga aragóniai Beatrix, az özvegy királyné van, vagy a követe van, ezt majd mindjárt megkérdezem tőled, és a barna sarokban pedig az ifjú Korvin János, tehát öten próbálták meggyőzni a magyar rendeket és nemeseket, tehát próbálták meggyőzni a gyűlést, hogy ki legyen a következő királya Magyarországnak. Maradt fent erről bármi, mert annyira izgalmasan hangzik.
Persze, viszonylag jól ismerjük, Najman Tibor kollégám, mert nagyon nagy tanulmányokat publikált, csak hát ezeket ugye viszonylag szűk körben forognak, hiszen szaktanulmányokról van szó. Igen, ez egy, hát ötszögűnek indul, de nagyon hamar négyszögű lesz. Beatrice nagyon hamar kipottyan ebből a történetből, sőt, valójában talán az is az igazság, hogy inkább az utókor akasztottra, 19-20. Századi magyar történetírásban terjedt el. Ez például úgy, mintha Mátyás német-római császár akart volna lenni. Erről nincs olyan biztos nyomunk, mint amennyire gondoljuk ezt a későbbiekben. Már csak azért is, mert hát végig majd 15 évig itt élt a budai udvarban. Tökéletesen ismert mindenkit, már úgy értem a politikai elit, a bárokat, az előkelőket, tehát akik a politikában meghatározó személyek voltak. Azon kívül tökéletesen kell tudni azt, hogy egy női királynőt nem fogna elfogadni a magyar politikai elit. Általában Európában ez nem volt elfogadott. Magyarországon és Lengyelországban különösen hagyománya volt annak, hogy nem gondoljunk csak Mária királynő 100 éve korábbi sorsára, hogy hogyan lett szent koronával koronázott királynőből lényegben visszasimult királyi feleségé Luxemburgi Zsigmond mellett, amikor ő megérkezett a magyar udvarba. Tehát ez nem volt reális opció, de a fönnmaradó négy személy az valóban. 1490 április májusában ez a négy személy volt, akit felsoroltál, akik szóba jöhettek. Természetesen a jogi alap az harmadik Frigyes, illetve a fia Miksa mellett állt, hiszen a bécsi vagyhelyi szerződést lobogtathatták, hogy kérem szépen, nincs törvényes utód, aláírt szerződés van, tiszta ügy. Ez úgy tűnt, hogy tiszta ügy. Azonban itt három szempont zavart bele a rendszerbe. Az egyik, maga Korvin János. Ugye Korvin János olyan birtokokkal, olyan katonasággal, és ne felejtsük el, életapja utolsó évében megeskedte a magyar politikai elitet, hogy elfogadják Korvint, valamint rábízta a királyi várakat és a királyi jövedelmek egy részét. Ugyanaz történik, mint 1458-ban. Úgy hal meg Hunyadi János, hogy a hatalmas Hunyadi birtok vagyom, és egyben aki a királyi jövedelmek kezelője is volt Hunyadi, és a királyi jövedelmek egy jelentős része Mátyás kezébe kerül. Pontosan ugyanez a helyzet Korvinnal, egy különbség van, hogy Mátyásból király lett, Korvinból meg nem, de ezek a jószágok jövedelmek még a kezében voltak. És egy külön probléma volt megoldani azt, hogy a Korvinból nem is lesz király, hogy kapja a jövendőbeli király azokat a járadék vagy jövedelmeket, amire szüksége van az ország működtetéséhez, irányításhoz, hogy lehet visszaszerezni. Ez is egy külön megállapodás és szerződés része volt. Tehát Korvin az egyik tényező, a másik tényező a magyar politikai elit félelme Korvintól. Beszéltünk arról, hogy az apja előtte levő 10 éves uralkodás ott élt még élénken, hetekkel, hónapokkal korábban halt meg Mátyás, még mindenkinek élénken ért az emlékezetébe. Azt gondolom, hogy teljesen nyíltan közbeszéd lehet tett az országgyűlésen, hogy még egy Hunyadi a trónon ne üljön. Mert az előző Hunyadival se jártunk jól. Az utolsó, mert ugye mi Mátyást egy 30 éves, mindig Mátyás korról beszélünk. Na, tehát 30 év. Gondoljunk bele, ma, az elmúlt 30 évben mennyit változott a világ és az ország körülöttünk. Tehát nincs olyan, hogy 30 év Mátyás király. Mátyás király, igen, vannak dicsőséges, fantasztikus korszakai, de a kortársak számára az utolsó 10 év az egyáltalán nem volt rózsaszín.
Inkább egy álmokfutás volt ebből a szempontból. Az
talán túlzás, de valójában, de igen, említettem, volt sok tyúkszemre rálépett, már politikusi tyúkszemre. Nem véletlen, hogy az ulászlói koronázási hitlevél második paragrafusa, az első szokásos bevezető, a második paragrafus, hogy megígértetik Ulászlóba, hogy Mátyás király hatalomgyakorlatát, kárhozatos újításait, ahogy mondja a szöveg, és a gyakori adószedést egyszer mindenkorra elfelejti. Tehát az volt egy, hogy rendben van, uralkodhat, de visszatérünk a régi kerékvágás, úgy nem lehet uralkodni, hogy Hunyadi Mátyás. Aha. Ezt ma a 21. századból, amikor a 19-20. századra kialakul egy romantikus Mátyás kép, mi már a 16. században elindul, és erről talán beszéltünk.
Igen, erről beszéltünk.
Oka van, hogy Mátyás miért lett annyira nagy, és nagyon helyes, és nagyon fontos oka van. De innen nézve nagyon nehéz megérteni 1490 nyarát őszét, amikor a magyar politika egy teljesen összezár Korvin János ellen. Tehát valószínűleg nem a személyével volt a baj, hanem a Hunyadi ház hatalomgyakorlatával.
Na szóval van ez a királyválasztó országgyűlés, ahol Korvin Jánosnak gyakorlatilag az édesapja elmúlt 10 éve miatt még sincs annyi esélye, mint Igen. ő gondolja. Igen. De azért itt most, ha már Korvin Jánost említettük, akkor ő itt ilyen csatákba bonyolódik-e közben,
ugye? Igen, hát például van a Szent Korona, ami azért Szent Korona nélkül senkiből nem lesz király. Legalábbis legális, törvényes király. Igen, 1490 nyarán megütközik Bátor István és Kinizsi Pál, Mátyás két legfontosabb embere, Erdély vajdája és a délvidék főkapitánya, tehát a mátyási hatalom két oszlopa fordul szembe, vezeti a hadakat Korvin ellen, és Tolna megyében Csontmezőnél le is győzik. És ekkor áll elő egy új politikai helyzet, tulajdonképpen ebben a pillanatban derül ki, hogy Korvinból biztosan nem lesz király,
Aha.
de a magyar politikai elit számára az is biztos, hogy Korvinnal valamit kezdeni kell, mert mint egy állam az államban hatalmas birtokokkal rendelkezik, korona nála van, király jövedelmek egy része nála van, tehát meg kell találni egy módusz vivendit, hogy az új király elindíthassa a hatalmát, aki persze még ekkoriban még mindig bizonytalan, hogy ki lesz az új király, de tehát azért nyárra már világosság kezd válni, hogy Ulászló lesz itt a befutó, mert egy dologról nem beszéltünk, nem csak ezt az időszakot, gyakorlatilag a Magyar Királyság előtte levő száz esztendeit az egyre növekvő török fenyegetés árnyékolta be. Gondoljunk bele, az 1360-70-es évek óta a Magyar Királyság egy permanens háborúban áll.
Igen.
Tehát ugye Mohácsig veszük, 150 évig folyamatosan háborúban állt ez a királyság a törökkel. Nem volt olyan pillanat, nem volt olyan nap, nem volt olyan alkalom, a legnagyobb ünnepségek és sikerek idején sem, amikor a mindenkori magyar királynak és a politikai elitnek nem az járt a fejében, hogy de a török itt van, ezt meg kell oldani, arról nem is beszél, ez milyen elképesztő gazdaság és emberi terhet rót az ország. Ekkoriban már kimondottan, tehát jól érzékelhető a magyar költségvetésben, jól érzékelhető lukakat tudott ütni a török háború, mert egész egyszerűen finanszírozni kell a végvárrendszert, a katonaságot és a többi pusztulást. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy olyan király kell, aki bevethető a török ellen. És az egész fölött van egy európai lépték is. Tulajdonképpen a magyar trónért két dinasztia csap össze, a Habsburg és a Jagelló. Ugye most a modernkori Magyarországon a Jagellókat szokás ugye lesajnálva szomorúan. 1490-ben a Jagelló dinasztia a Európa egyik legjelentősebb dinasztiája. Gondoljunk bele, a cseh király is Jagelló, a lengyel-litván uralkodó is Jagelló, most már nem sokára a magyar király is Jagelló. Tehát három közép-európai ország, egy V4-ek. A V4-ek, aha, ugye benne a középkori magyar királyság ott van Szlovákia, igen, vagy hát a későbbi Szlovákia. Tehát egy V4-ek méretű katonai hatalmi tömb áll össze, és a Habsburgok még nem akkorák, mint a 16. században. Azt gondolom, már nagyon fontos, hogy mindent a helyén kezeljünk, mert mi a Habsburgokat tényleg egy európai méretű uralkodó dinasztiának látjuk, így is van. 1500-1600-as, 1700-as években így is van. De 1490-ben még persze a német-római császár az egy Habsburg, harmadik Figyes személyében, de ez a császári cím is sokszor kompromisszumokkal tud működni. És az Ulászló gondolat, vagy az Ulászló választás egyáltalán nem ördögtől való, hogy a három ország, vagy a három királyság ereje együttesen talán elég lehet a török, legalábbis féken tartására, amely török akkor nagyon nagy léptékben, szinte évtizedről évtizedre növeli a hatalmát. 1481-ben hal meg Hódító Mehmed szultán. Ezt a nevet nem magyaroktól kapta, az európai történetírásban, nem véletlenül. Ez az a Hódító Mehmed, akit ugyan megver 1456-ban Nándorfehérvárnál Hunyadi, de 1481-ben, amikor lehunja a szemét, Otranto városában, Itáliában partra szállnak a törökök. A törökök Itália, Európa közepén szállnak partra, tehát így kell elképzelni ezt a török birodalmat, és ezt a veszélyt kell valahogy ellen súlyozni. És akkor indul el ez a belső harc.
Tehát akkor magát ezt a választó országgyűlést is úgy képzelhetjük el, hogy persze a követek elmondják, hogy miért kéne az ő urukat választani, de közben viszont napról napra a középső nagysátorba összegyűlnek és beszélgetnek a nemesek és érvelgetnek.
Viszonylag kevesen döntötték ezt el. Tehát nem, a középkori országgyűlés nem úgy kell elképzelni, mint egy 21. század, értem, tehát mint a brit parlamentet. Nem. Tehát itt a demokráciának még csiráiban sincsenek klasszikus nyomai. Előadják a sérelmeket, a vágyakat, aztán a politikai elit meghallgatja és döntést hoznak. Tehát itt azért néhány tucat ember voltak igazán meghatározó, akinek a hatalma, szava, kapcsolatrendszere, tudása volt. A követeknek, a megyékből érkezett követeknek nagyon-nagyon kevés rész biztos információi lehettek, például a királyság valódi anyagi helyzetéről, a katonai helyzetéről. Nincs még sajtó, írás tudatlan a nemesek többsége. Tehát még nagyon-nagyon vigyázunk, hogy ne tegyük vissza a saját korunkat, hogy történik valami a földgolyót Új-Zélandon, és 30 másodperc múlva én már tudok róla, mert telefonon meg följön, hogy kitört valami vulkán. Tehát a hírek is nagyon lassan mozogtak. Tehát egy nagyon izgalmas hetek, hónapok voltak, mikor ez kiderült, és amikor ugye kikosarazták harmadik Fügyeséket, akkor ők ugye azonnal hadakozni kezdtek. Vagy hát háborúra készültek, és aztán meg is indul, Miksa a későbbi császár vezetésével, megindul a hadjárat, és a nyugati határszéne átlépik a Habsburg csapatok, vagy Habsburg család csapatai. Ulászló, aki akkor már király, ugye hátában ott van János Albert, a testvére.
Igen, na ezt akartam még kérdezni, hogy még a Jagelló házból is ugye kettőt lehetett volna választani, de akkor Ulászló ezt gyakorlatilag azzal vitte el, hogy a testvére az, ha jól tudom, csak lengyel herceg volt, miközben Ulászló meg cseh király.
Tehát mindenképpen ez egy nagyon fontos előny volt. Szegény Ulászlót, ugye a Dobzse Ulászlót, a gyengekező Dobzse Ulászlót, ahogy mostanság hívjuk, az utóbbi évtizedekben, évszázadban hívtuk, ekkor már 1471 óta ő Csehország király. Tehát 19 éve cseh király, hogy is mondjam, egy profi, egy politikai profi, a János Albert hozzá képest kezdő. Tehát ez is mellette áll. A kvalitásait illetően ugye 1460-as években, de már a 70-es években is Magyarott Mátyás és Ulászló sokat háborúznak, hiszen Mátyás is cseh király, és Ulászló is cseh király. Mátyást a katolikus morvarendek választják meg, Prágában pedig a vele ellentétes rendek választják meg Ulászlót. Háborúznak. Nem tudja. Egyik fél sem tudja legyőzni a másikat. Tehát Mátyás fekete seregestől, mindenestől nem tudja legyőzni Ulászlót. Ez azt jelenti, hogy Ulászlónak és országának olyan képességei kellettek, hogy legyenek, hogy ezt egyáltalán véghez vigye. Tehát azt gondolom, hogy 1490 nyarán a magyar politika egy nagyon, nagyon, nagyon éles helyzetben a lehetőségek közül a legjobb. Az akkor legjobbnak tűnőt választotta, nem a Habsburgok, hanem egy nagyobb dinasztia, annak is egy gyakorlott tagja, a kormányzásban, uralkodásban rutinos tagja, akinek valószínűleg olyan szellemi, katonai egyéb kvalitásai voltak, amelyek erre alkalmassá tették.
Hát nem telt unalmasan az első éve, ugye említetted azt, a saját testvérével is problémák voltak, mert ő meg szintén bejött, és így Kassát elfoglalta, de hogy egyébként Miksa pedig, ha jól tudom, akkor egészen Székesfehérvárig vonult. Ez hogy történt?
Pontosan. Hát gyakorlatilag itt az ütemezés volt a kérdés. Ki tud először elindulni katonákkal? Ulászlónak mindene volt, ahogy említettem, tapasztalta, képessége egy dolognak. Két dolognak volt hiánya. Egyrészt nem volt pénze. Már cseh királyként igen, de magyar királyként még nem. Hát ugye Korvinál volt egy csomó pénz és egy csomó klenódiumok, kincsek. Másrészt Ulászló nem tudott magyarul, ami egy nagyon nagy probléma, egy országot egy személynek kéne irányítani, hát csak az ország nyelvét nem is. Természetesen a politikai elitben nem volt gond, mert latin, tehát a közvetítő nyelve a latin volt, tehát nem azt jelenti, hogy nem tudott kommunikálni a környezetével, de azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy hát megtörténhetett adott esetben a király tanácsban, hogy képzeljük el a helyzetet, hogy ülnek, erről természetesen semmilyen forrásunk nincsen, tehát ez csak elképzelés. Ülnek, latinul megy a társalgás, és időnként a politikai főaktorok egymással magyarul, ugye titkos írásban. Tehát a király nem értette, mit társadnak a jelenlétében. Tehát nagyon furcsa helyzeteket szülhetett ez a dolog, tehát Ulászlónak nem volt pénze, és ezért tudtak a Habsburg csapatok viszonylag gyorsan előre nyomulni. A veszprémi püspök megnyitott a Sümeg és Veszprém várai, tehát tulajdonképpen átállt, meglátva a túlerőt.
Bocsánat, de ekkor már Ulászló a Szent Koronával meg lett koronázva ebbe a pillanatban.
Igen, tehát ő már magyar király, persze, igen, ekkor már magyar király. Tehát 40 őszén, késő őszén vagyunk, és egészen Székesfehérvárig jutnak a Miksa csapatai. El is foglalják Székesfehérvárat, megmondom, a Dunántúl számos Nagyvázsonyt. Kinizsi saját maga fogja visszaostromolni egy évvel később Nagyvázsony várát. Tehát azért ez is milyen presztízsveszteség lehetett, és milyen bosszantó elem lehetett, hogy Kinizsinek, a délvidék főkapitányának az otthonát, a családi rezidenciáját dúlják föl az osztrák zsoldosok. Tehát gondolom, amikor visszafoglalta, nem bánt velük kesztyűskézzel. Persze erről nem tudunk, ugye ez is csak elképzelve Kinizsi habitusát. Tehát Fehérvárig nyomultak, és teljesen banális történet, a történet vége, elfogyott a pénz. Nem tudta fizetni a zsoldosokat, fosztogatni kezdtek, és gyakorlatilag felbomlott a had. Azt bátran kimondhatjuk Ulászló és a magyar királyság legnagyobb szerencséjére, mert azt nem tudjuk, hogy mi történik, ha eljut Budáig. És Budát nem sikerül megvédeni. Persze ez csak mi lett volna, ha, és hát sürgősen kellett Ulászlónak pénzhez jutnia, és itt jön képbe egy személy, akinek a nevét még nem mondtuk ki, mert Beatrixét még igen, de a korszak legfontosabb, ha is mondjam, politikai aktorának, Bakócz Tamásnak a neve, akiről annyit érdemes tudni, hogy ekkoriban győri püspök, még nem esztergomiesek, az majd később lesz, győri püspök, abban az utolsó 10 évben, amiről beszéltünk Mátyás esetében, ő volt Mátyás személyi titkára. Tehát ha valaki mindent tudott, mindenkit ismert, számtalan lekötelezettje lehetett. A politika csinyáról, binnyáról tudni lehetett, azt ő megtanulta. Mert Mátyásnak az utolsó 10 évben egy nagyon intenzív volt, ugye háborúk, diplomácia, gazdasági ügyek, tehát ő mindent tudhatott, tehát egy profi volt. És nagyon hamar megtalálták a hangot egymással Ulászlóval. Olybá tűnik, hogy már a koronázás után néhány héttel talán a legfőbb bizalmasának tekintette Bakócz Tamást Ulászló.
Azért Bakócz is tudott helyezkedni, nem?
Tehát, hát hogy... A politikában kell tudni helyezkedni. Igen, tehát igen. Ebben önmagában elolvasjuk a római császárok történetét, ott is kellett tudni helyezkedni. Igen. Meg a modern korban is kell tudni helyezkedni. Tehát a politikának azt gondolom, ez ilyen archetípusa. Bizonyos helyzetekben jókor kell, jó embernek jókor jó helyen kell lenni, és akkor az jó lehet. Ez rendben is van. Egészen Ulászló haláláig fönnmaradt ez a ilyetre nincs írott forrásunk, de talán akár barátságként, de mindenképpen egy nagyon erős emberi bizalmi kapcsolaton épült. Ugye az ilyen középkori feudális típusú viszonyokban nagyon fontos a személyi kvalitás is. Ugye még nincsenek modern értelemben vett intézmények. Tehát, hogy az angol miniszterelnököt elüti a villamos, Anglia élete nem áll meg. Az megy tovább, minden működik. Igen. Ha király meghal, leáll az ország. Nincs aki háborúzon, nincs aki adót vessen ki. Tehát más típusú, tehát éppen ezért az ilyen viszonyrendszerekben nagyon fontosak a személyes kvalitások és a bizalom is.
Na igen, és akkor még említettük azt, hogy Kassával is volt egy kis probléma, hogy Kassát meg ugye a testvére foglalta.
János Albert, igen.
János Albert miért nem fogadta el azt, hogy nem ülött a magyar király? Ez nekem egy érdekes kérdés.
Hát, hogyha fölmerül, hogy én lehetek, és aztán azt mondják, hogy mégsem. Hát
ja, hogy akkor csak ezért is.
Hát valószínűleg egy ilyen elem is, meg hát mégiscsak neki is katonákat kellett toboroznia. A testvére ellen ráadásul, tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, ugye mindketten IV. Kázmér lengyel királynak a fiai, és aztán egyben János Albert majd követ követi apját a trónon egy rövid időre. Ez a középkorban teljesen normális dolog volt, hogyha már elmentem Kassai, tehát elhúzták előttem a mézes madzagot, akkor megpróbálkozhatok. Aztán, amikor már koronázás megtörtént, és visszakelt, az már egy másik történet, de még ők is megütköznek. Tehát a Ulászló Hadai és János Albert Hadai is megütköznek, ott természetesen a magyar király Hadai győznek, és akkor szépen kivonul az országból.
Hogy lesznek Ulászlónak Hadai?
Na, most érkezünk el a lényegi kérdés, itt térünk vissza Beatrixhoz és Bakóchoz és Ulászlóhoz. Beatrix, mint említettem, volt, nagyon hamar kikapcsolódott a politikai játékból, vagy legalábbis nem volt a meghatározó tényező. Más szempontból azonban nagyon is meghatározó tényező, ő volt az egyetlen személy, akinek még jelentősebb mozdítható készpénz vagyona volt a királyné birtokokból eredően. A mindenkori magyar királyné koronázás akkor is, amikor férhez megy a magyar királyhoz, hagyományos módon bizonyos uradalmakat, birtokokat megkapott. Csepel-szigetet, Diósgyőri uradalmat, felvidéki bányavárosok bizonyos jövedelmeit, pénzverési jövedelmeket, tehát nem a legnagyobbak közé tartozott, de mégis a tekintélyes vagyon, és hogyha nincs másik, akkor ez is nagyon-nagyon. Ha gyorsan kell valamennyi pénzhez jutni, akkor ez egy jó megoldásnak tűnt, és Bakócnak egy nagy ötlete támadt. Beatrix abbéli vágyát, hogy maradhasson a királyi udvar közelében, másképp nem lehetett kielégíteni, hogy ha férhez megy Ulászlóhoz. Tehát Ulászló fiatal is volt, még relatíve fiatal volt, tehát ez a döntés nem tűnt, hogy is mondjam, légből kapottnak, és akkor rávette a két felet a házasságra, de Ulászló és Bakóc egy szándékos hibát ejtettek az egyházi eljárásban. Egy igen helyett, akarom helyett igen mondott a király, ami az egyházjog előírása szerint érvénytelenné teszi, és arra is vigyáztak, hogy a házasság megtörténte után ne essen meg az elhálás esete, ami szintén egyházjogilag kizáró tényező. Ulászló gyakorlatilag faképnél hagyta az esküvő után Beatrixot, nem tettem is voltak sem kettesben, sem többes magukban egymást fizikai közelségben, tehát kizárták a lehetőséget, hogy ez bekövetkezzen. De nagyon izgalmas, mert Beatrix nem tudott róla. Ő tényleg azt gondolta, hogy ő most újra magyar királyné. Természetesen átadott pénzt, paripát, fegyvert, amit kellett. Ulászló azonnal elkezdte szervezni a hadjáratot, és 1490 késő tavaszán, kora nyarán, május, június, júliusban elindulnak a magyar hadak. A nyáron, július-augusztusban folyik Székesfehérvár ostroma, akkor veszik vissza Fehérvárat, később Kin is visszafoglalja Nagyvázsonyt, és egészen Szombathelyig, tehát a határig megy előre a magyar hadsereg. Tehát nagyjából 91 őszére sikerül visszaállítani az ország területi épségét.
Akkor ez a Kassa vonal és a testvérével
Ez egy kicsit később, az 91 vége, de gyakorlatilag 91 végére olybá tűnik, hogy az ország területi épsége helyreáll, akkor Beatrix persze előbb-utóbb rájön, hogy lóvá tették, és utána elvonul Esztergomba a testvéréhez, Esztei Hipolit, mert aki az esztergomi érsek, ugye igaz, hogy csak gyermek, 90-ben 11 esztendős gyermek, de ő az esztergomi érsek, még Mátyás kinevezettjeként, tehát még Mátyás tette meg 86-ban, és ott él, mert elindul a Szentszéknél egy per, hogy bontsa fel a pápa ezt a...
Vagy ja, hát akkor ki. Ez Beatrix kezdeményezés.
Ulászló.
Tehát Ulászló úgymond elvette a hozományt.
Igen, hát nem úgymond, pontosan elvette. Igen. Tehát ez egész egy politikai trükk volt, egy akut katonai válságot kellett kezelni, és jobb ötlet nem volt. Most erről is lehetnek erkölcsi megfontolásaink.
Főleg, hogy Bakóc javasolta.
Hát, mert ő jól ismert az egyházi eljárásrendet, mint püspök. Tehát,
hát
hogy,
igen.
Igen, csak ugye ezek az emberek, igen, lehetnek itt erkölcsi felvetésünk, talán jogosak is, tehát ezek az emberek még politikusok volt, tehát egy főpap az legalább annyira politikus, mint amennyire főpap. Tehát megint nem az újkorban vagyunk, hogy a hatalmi ágak szétválasztása, állam és egyház szétválasztása. Itt Richelieu bíborosra gondoljunk.
Na igen, meg plusz azért van itt egy erkölcsileg is védhető szempont, hogy azért el tudom hinni, hogy Bakóc Tamás Magyarországnak a legjobbat akarta, vagy például a török elleni harc megszijárdítása miatt, hogy logikus döntés volt Ulászló, de a Ulászló idejön, és már lehet, hogy egy évvel később azt kívánta, hogy miért vállaltam ezt el, mert hogy ugye gyakorlatilag már a következő másfél éve abból állt, hogy valahogy tényleg magyar király lehessen, akkor esetleg nem ártana neki segíteni. Szóval ez is
igen,
egy szempont.
És mindig tulajdonképpen itt kéne ülni mellettem még valakinek, és 3 másodperceként csak annyit súgni, hogy török.
Aha,
tehát, hogy amint belháború van, ez az egész késő-középkori magyar történelemre igaz, sőt a későbbiekben is, amint belháború van, a török azonnal fegyverkezik. Tehát bolond lesz nem kihasználni, ha az ellenfelem válságban van, akkor rá kell támadni. Tehát minden olyan esetben, amikor Magyarországon valamilyen válság ütötte fel a fejét, belháború, interregnum, a törökök azonnal megjelentek. 1440-ben azonnal megtámadták Nándorfehérvárat, amikor éppen első Ulászló és Albert utáni belharcok voltak. Azonnal, szinte hónapokon belül, persze, ez középkori léptékben kell érteni azt, hogy azonnal, de nagyon gyorsan.
Reagálnak.
Igen, tehát ha nagyon sokáig elhúzódik ez a belső válság Magyarországon 91-92-ben, akkor előbb-utóbb számítani kell arra, hogy egy szultáni támadás éri az országot, akkor pedig félig elfoglalt országgal, pénztelen királlyal, egy szultáni hadsereggel szemben, hát ez Bakucz tökéletesen tudta, hogy ez mission impossible.
Sikerült megegyezni Miksával is. Ez mit tartalmazott? Tehát sikerült a bécsújhelyi békét valahogy felülírni, vagy?
Nem, hanem 1490 késő őszén megkötik a pozsonyi békeszerződést, amely megújítja a bécsújhelyi békét. Tehát kimondatik, hogy ha Ulászlónak nem lesz törvényes gyermeke, akkor a Habsburgok öröklik a trónt. Annyi szerencsés különbség van, hogy 1506-ban megszületik a későbbi második Lajos. Tehát lesz törvényes fia, tehát ez nem lép életbe ez a szerződés. Ugye a magyar történeti köztudat és a 19-20. Századi történetírásban sokszor előkerül, hogy a jagellók hozták a magyarok nyakára a pozsonyi békével a Habsburgokat. De valójában nem ők, csak a Mátyási szerződést erősítették meg. Tehát persze az aktuális politikai helyzetnek megfelelően. Ugye Miksa azért ment bele a tárgyalásba, mert minden magyarországi hódítását elveszítette, és ne felejtsük el, Ulászló kezében már kevesebb, mint Mátyás idején, de még voltak osztrák területen levő hódítások. Hát Mátyásnak voltak hódítások, például Bécs.
Aha.
Tehát magyarul, ha belenyugszik Miksa, hogy most nem lesz, nem is Miksa, még él harmadik Frigyes, ha belenyugszanak a Habsburgok, hogy lemondnak időlegesen a magyar trónról, és nem próbálkoznak Magyarországra támadni, akkor visszakaphatták a magyarok által elfoglalt területeket, kapott fizetett Ulászló még hadisarcot is, tehát a károkozásért. Az oklevélben, tehát a megállapodásban 100 000 arany van, ami egy horribilis összeg, valószínűleg nem ekkora összegről volt szó, csak jelezni akarták, hogy hát, hogy valami nagyot kaptok majd.
Értem.
Igen, tehát ezek ilyen sokszor ezek a diplomácia virágnyelvén írták le ezeket, és akkor megerősítették a bécsújhelyi békének ezt a pontját. És így tulajdonképpen 1491 végére, 92 elejére jön el az a helyzet, amikor konszolidálódik második Ulászló király magyarországi hatalma. A klasszikus uralkodását lényegében ekkortól tudja megkezdeni. Eddig tűzoltás és kárelhárítás volt. Tehát két esztendő, ahogy előbb említettem, lehet, hogy abban a két esztendőben volt egy-két olyan este, amikor úgy hajtotta a párnára a fejét, hogy uram, atyám, mibe vágtam a fejszímet.
Igen, hát ez nagyon kegyetlen. És aztán 1492-ben van egy budai országgyűlésünk, és ha jól sejtem, ez már az első olyan országgyűlés, ahol na, végre van királyunk, akkor most nézzük meg, ahogyan továbbot.
Pontosan. Ugye ratifikálják a Mátyás nagy törvénykönyvét, ugye a pozsonyi békét az uralkodók kötötték meg, a dinasztiák. Az országgyűlésnek hát rosszul, mert modern esetben használják az, hogy ratifikálni, de mindenképpen rá kellett bólintania. Hogy tehát tulajdonképpen ez egy szimbolikus pillanat, amikor elindul a békés országlása második Ulászlónak.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Oké, itt milyen helyzetben találta magát Ulászló? Ugye például itt említetted már Korvinék, illetve mondjuk így a Hunyadiaknak a hatalmas birtokait, de nem is ők voltak az egyetlenek. Ugye az Újlaki meg a Szapolyai család az, amit itt találtam, hogy érdemes kiemelni, és valóban ugye későbbi események tükrében tényleg őket érdemes. Tehát voltak hatalmas földbirtokkal rendelkező családok, ma az oligarha szót használnánk erre, azt hiszem, és ezeknek hatalmas befolyása.
Igen, tehát persze, föld az hatalom, pénz, befolyás. Hát igen, Ulászlónak olyan helyzettel kellett megbirkózni, hogy volt egyszer egy Korvin, akivel ugyan azt már megoldották, hogy ne legyen király, és ne törjön fegyverrel újra a királyra, de mégiscsak van egy hatalmas birtokai voltak befolyása. Tehát meg kellett találni, mondom, talán az előbb azt mondtam, hogy állam az államban szinte úgy kell elképzelni, meg kellett találni a modus vivendit, és ezt úgy találták meg, hogy Slavon Bánná nevezi később ki. Beemeli a magyar politikai elitbe, kizár nem lehetett, mégiscsak az előző király fia. Egy hercegi rangú személy. Tehát, hogy mondjam, tehát kiiktatni a magyar politikát, persze el lehetett volna vágni a torkát, de az újabb belháború, tehát az nem megoldás. Meg akkoriban a magyar politikában, a középkorban nem volt szokás a politikai gyilkosság. Ez azért nagyon távol állt a magyar gyakorlattól. Tehát kiiktatni nem lehet, akkor meg kell találni a módot. A másik kettő, igen, az Újlakiak és a Szapolyaiak, akik egyébként ez a három személy, akiről beszélünk, az ország 4-5 legnagyobb birtokosai közé tartoznak. Még a Bátoriak, Perényiek néhányat lehetne felsorolni. Szapolyaival megint csak nehéz ügy. Sosem lett a király Szapolyai Szapolyai között kenyértörés. Már csak azért sem, mert Szapolyai Istvánt kinevezték az ország nádorának. Bátyja Imre volt Mátyás utolsó nádora, amikor ő meghalt, akkor Mátyás nem töltötte be a nádori tisztséget, és úgy halt meg, hogy nem volt nádora, és Ulászló hatalma elején kinevezte Szapolyai Istvánt nádorát, tehát tulajdonképpen a rendek legfontosabb képviselőjeként, az ország legmagasabb király utáni legjelentősebb presztízsben is, bíróságban is legmagasabb rangját kapta meg. Tehát ezáltal ki van húzva a dolog méregfoga, szabad ezt mondani.
Sőt, ha jól gondolom, mivel ő cseh király is volt, és valószínűleg nem az összes idejét Magyarországon töltötte, a nádor kvázi, ma úgy mondanánk, hogy vezérigazgató helyettes, vagy nem tudom, nem akarom a király helyettes szót használni, de hát, hogyha éppen valami aktuális ügyet kellett intézni, és a király Csehországban van, akkor gondolom, ott a nádor az, aki irányít.
Igen, ha véletlenül történt ilyen, akkor volt rá eset, hogy a nádor helyettes, de nem Szapolyai, ugyanis Ulászlóval, ezt elfelejtettem, jó, hogy szóba hoztam, már elfelejtettem mondani, koronázásakor megígértetik, hogy székhelyét Budán tartja. Pontosan azért, hogy nem akartak ők, hogy egy Prágából minket irányító. Aha. Nem. Budán lesz a király.
Tehát ez mutatja azért a magyar királyságnak a presztízsét és erejét,
persze,
nem? Tehát,
persze,
hogy a lengyel király, aki, mint a lengyel származású cseh királyra, azt mondják, hogy oké, jöhetsz ide, de akkor innentől
igen,
itt vagy.
Igen, igen. Tehát súlyát tekintve a magyar királyság nagyobb, mint Csehország. Vannak fejlettségbeli gazdaság, városiasodottság, tehát bizonyos tekintetekben Csehország talán előtte járt Magyarország, de az összképet tekintve messze nem. Meg hát ugye a rendek politikai súlya, hát majd akkor fog minket megvédeni a töröktől, ha itt van maga a király is. Hát Prága nagyon messze van ám Nándorfehérvártól. Tehát fontos, tehát ez egy nagyon gyorsan kialakuló politikai, ebben volt teljes összhang a magyar politikában.
Jó, igen, csak azért mondtam ezt, mert hogy azért attól függetlenül a nádor az egy nagyon fontos pozíció, persze, tehát úgymond azzal tényleg be lehet fogni valakinek a száját, hogy egy ilyen fontos pozícióba ülteti. Ez megvan Szapolyaival, de ugye például az újlaki család, na ott már nem sikerült ennyire jól az elején a viszony, és aztán abból lesz egy mégis.
Igen, igen, mert az a helyzet, hogy újlaki Lőrinc herceg volt. Édesapja újlaki Miklós 1471 után Bosznia királyává teszi meg Mátyás, tehát királyi rangú, így a fia hercegi rangú, tulajdonképpen egyenrangú Korvin Jánossal. A fiatal újlaki Lőrinc ennek megfelelő politikai befolyást, tisztséget és a többi szeretett volna, és láthatólag, ahogy ezt ma mondanánk, nem volt meg a kémia a két fél között, mert nagyon hamar kenyértörésre került a dolog. Egyes leírás szerint Szabes ökörnek nevezte a királyt, ami világ minden pontján felségsértésnek számít, pláne ha nyilvánosan történik mindez. Ez az egyik fele, a másik fele pedig ugye már 92 után vagyunk, tehát konszolidálni kell a hatalmát az uralkodónak. Valószínűleg Ulászlóban is mozoghatott az, hogy meg kell mutatnia, hogy én vagyok, ki a király az országban. Meg kell, példát kell statuálni az egész ország számára, és azt gondolom, hogy ez a két irány egymással szembe menő két ellenérdek, ez itt most összeütközött és szikrát vetettek, mert igen, 1494-ben hát egy szabályos hadjáratot folytat Ulászló újlaki ellen, megostromolja magát, újlakot, és el is foglalja. Hosszú évekig elfoglalva tartja, és csak jóval évekkel később kapja vissza mindenféle ígéretét, véve, hogy jó fiú lesz a későbbiekben. Ja. Kaposvárvárát, Németújvárvárát, tehát sok újlaki birtokot szabályos ostrommal foglalnak el Ulászló hadai, akiket egyébként a Mátyástól örökölt csapatparancsnokok vezetnek, tehát akik szintén betagozódnak az Ulászló uralmába, és megtalálja mindenki a maga helyét. Ugye országbíró lesz Kinizsi Pál, 94-ben hal meg, tehát az első négy esztendőben Kinizsi Pál ugyanolyan hűséggel szolgálja Ulászlót, mint Mátyást annak idején. Tehát az egész ország számára világossá válik, hogy jobb nem újat húzni az uralkodóval, tehát így az újlakiakat, vagy újlakit megregulázza a király, és az egész ország kap egy üzenetet. Jellemző módon Szapolyai hallgat és visszavonult a vár Szepesben, Trencsében a rezidencián. Valószínűleg ő is kíváncsian várja a mérkőzés végét. Jól látszik, eztán sosem fordul szembe a legkisebb formában sem a királlyal, pedig neki van a legnagyobb birtoka tényleg az egész országban, messze a jóval nagyobb, vagy nagyobb, mint az újlakiaké. Tehát világossá válik az ő számára is, hogy Ulászló ezt komolyan gondolja.
Igen.
És gyakorlatilag 93, 94, 95-re teljesen világossá válik, hogy Ulászló teljes mértékben, teljes jogú, teljes erejű magyar király. Semmivel se kisebb a hatalma ekkoriban, mint Mátyásé volt, vagy Zsigmondé volt. Tehát,
nagy nehezen sikerül megszilárdítani.
Igen, tehát egy több éves folyamat volt, de hát gondoljunk bele annak idején 1458-ban, amikor trónra kerül Mátyás, 64-re tudja elintézni, megkoronázzák. Neki is egy 6 esztendős projekt volt a konszolidálni hatalmát, az ország területi épségét helyreállítani, huszitákat kiűzni, boszniai török támadást elhárítani. Tehát gyakorlatilag, amikor egy új dinasztia hatalomra kerül, nem csak Magyarországon volt így a középkorban, hanem máshogy is. Ha nincs fiútód és új dinasztia érkezik a trónra, az mindig valami zűrrel, nehézséggel megy, mert vannak ellenérdekek, vannak esetleg, mint most láttuk, más trón aspiránsok is. Tehát kell egy kis idő, míg kiforja magát a képletes helyzet. De Ulászló a 90-es évek közepére elérte ezt a helyzetet, állapotot.
Igen, na most ugye van egy ilyen szintén kicsit közszájon forgó dolog, hogy hát a királyi hatalom csökkenése, a rendiségnek az erősödése, hogy ez mennyire ez az időszakhoz kötető, vagy egyáltalán Ulászlóhoz, ez alapján, amit mondtál, nem feltétlenül, de gondolom azért a középkor sem egy helyben állt. Tehát azt akarom mondani, hogy a rendiség, tehát az a folyamat, hogy aztán később majd polgárosodunk, meg sok száz év múlva mi történik, az nem tudom én, nulláról egyre lépés, hanem hogy nulláról egyre, kettőre, háromra, négyre lépett szépen a középkor, és aztán egyszer csak elértük a tizet mondjuk, és akkor az megszűnt a rendi társadalom. Na, ezt csak azért hozom így fel, mert az, hogy a rendiség erősödött, az valószínűleg egy magától értetődő folyamat is volt, nem?
Pontosan. Jó példa. 1439 meghal Habsburg Albert magyar király váratlanul, és ugye a korona kikerül Ausztriába, harmadik Frigyes az Erzsébet királyné elviszi. De csecsemő a király. A törvényes utód, a később 5. László egy csecsemő. Nincs ütőképes királya, ja, közben folyik Nándorfehérvár török ostromát, ahogy az említettem, hogy török. Tehát ez folyamatosan, ez kattogjon a hallgató fülében, ott mondja magának, hogy török, ez minden másodpercben befolyásolta a magyar politikai életet a késő középkorban, még a korai újkorban is természetesen. És akkor jön első László, meg a magyar rendek behívják, illetve ő maga is ezt tesz lépéseket, hogy ő lehessen a magyar király. Említettem, nagyon kapós a magyar trón mindig is, itt a közép-európai dinasztiák között, és ott állnak azonban szent korona nélkül, és esély sincsen, hogy visszakapják a szent koronát. Hogy dönt az országgyűlés? Meg kell koronázni a királyt, mert koronázás nélkül nem legitim. Egy Szent István fej erekje tartóról leveszik a díszkoronát, ami azon van, és kimondja az országgyűlés, hogy erre a koronára ruházzuk át mindazon jogokat, amelyeket a szent korona gyakorol, de csak addig, amíg a szent koronát nem sikerül visszaszerezni, mert a szent korona jogai elidegeníthetetlenek. Tehát az országgyűlés, kvázi a rendek már a királyválasztó hatalomban is ilyen lépést tudnak megtenni. Tehát ezzel a történettel csak azt szerettem volna megvilágítani, hogy valóban nem a jagellókorban kezdődik az, hogy a politikai, mert csak a politikai elitről beszélünk. Itt még nem választói tömegek vannak, akik ugye szimpátiát el kell nyerni, és majd ők döntenek, hogy ki. Nem, ez még messze erről nincsen szó, de hogy a politikai elitnek már van beleszólása bizonyos politikai döntésekbe. Ad abszurdum esetenként korlátot tud biztosítani, vagy helyezni az uralkodó elé. Na, ez már megjelenik a 15. században, de nem ebben a korban indul. Tehát ez már jó, ugye 50 évvel vagyunk az mostan tárgyalt események előtt, 1440-ben. Tehát valóban Ulászlónak is számolni kell az országgyűléssel, hogy az országgyűléssel mondatja ki az adó kivetéseket. Az már teljesen természetes, már Mátyás korában teljesen természetes, hogy az országgyűlésnek meg kell szavazni, vagy hát rá kell bólintania, hogy itt még nem úgy szavaz. Tehát nem úgy van, hogy 300 igen, 302 nem, akkor nem lesz a döntés, tehát még nem így, tehát nem ilyen modern értelemben kell a parlament, vagy az országgyűlés.
De akkor, azért gondolom, alkudozások lehet.
Pontosan, tulajdonképpen szelepként is működött, hogy jó, a király sok mindent megígér, sok mindent megenged, aztán azt is tudja a király, hogy holnap után ti csomagoltok és visszamentek Ugocsába, Zaránba, Baranyába, igen. Vasba, én viszont maradok, és én hozom meg a döntéseket, vagy mi, bocsánat, hiszen már csak egy szeméről van szó. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes politikai játék, és a magyar király hatalma milyen? Akit a szent koronával törvényesen megkoronáztak, ugye a magyar szokásokban van, vagy a magyar szokásban három elem van, mitől legitim a király, ugye a szent koronával kell megkoronázni, az esztergomi érseknek kell, Székesfehérváron, a Szűz Mária Bazilikában. Ha ez a három feltétel teljesül, már pedig Ulászló esetében teljesült, akkor teljes jogú törvényes magyar király, szinte korlátlan jogokkal. Ilyen erős királyi hatalom Európában ennyire összpontosulót talán az angolhoz lehetne hasonlítani. Aha. Az angol király hatalma lehetett.
De hogy ez még csak tehát, az erősebbek közé tartozik.
Igen, tehát mi gondoljuk 7. és 8. Henrikre. Mit tudott ez a két uralkodó végigvinni Angliában, különösebb probléma nélkül? Mondjuk egy német-római császár, vagy egy francia király sokkal többet kellett a mindenféle fürsztökkel, hercegekkel, hercegérsekekkel alkudozni, ha például pénzt akartak szerezni. Kicsit később, amikor már török veszély itt van, és akut már Habsburg birodalom számára is, a birodalmi gyűréseken meg kellett szavazni Türken hírfét, a török pénzsegét, amit részben Magyarországra, részben a saját csapatok felszerelésére küldtek. Minden évben, vagy több évente rendesen kufárkodás ment, hogy adjanak-e a a hercegérsekek, a fejedelmek pénzt, akik persze cserében mindenféle egyéb politikai ellentételezést kértek. Tehát a német-római császárnak sokszor egy jó menedzsernek kellett lenni, egy jó túsztárgyalónak, hogy egy asztalán ülünk 12-en, és ti 12-en fogjátok megszavazni azt a... És akkor mindenkivel az egyéni
rendezem. Igen, ennek is azt megengedem, annak is azt odaadom.
Pontosan, egymás közi ügyekben úgy bíráskodok, és úgy döntök, hogy ha kell, behunyom a szemem, ha kell, nem hunyom be a szemem. Tehát, hogy ez a politika boszorkány konyhájában megy. A magyar királynak nem kellett 12 főúrral. Rácsapott az asztalra, és azt mondta, holnap rendkívüli hadiadó. Egyébben kétszer-háromszor, hogy megtette Mátyás, csendesen teszem hozzá, megtette Ulászló is.
Aha.
Tehát ezt ő is, mert ugye a háborúhoz pénz kell, mindig is.
Igen, de itt inkább akkor a király belátása az, hogy azért időnként ezért cserébe valamit adni is kell.
Persze, hát a jó, hogy... hát na, itt derülnek ki a személyes kvalitások, hogy ki az, aki alkalmas uralkodásra, és ki az, aki nem. Ki az, aki érzi, hogy most feszíthetem, mi az, amikor nem feszíthetem. Ha pedig akut helyzet van, már pedig késő középkori magyar történelemben a törökök jó voltából sokszor volt akut helyzet, tehát gyorsan kellett, akkor erre is tud jól reagálni. Mátyás 1463, amikor a törökök elfoglalják Boszniát. Tulajdonképpen felszámolják az utolsó olyan balkáni állam, Szerbia maradékát és Boszniát, az utolsó olyan balkáni államot, amelyek még segítségre lehettek a török elleni védekezésben, felismert, hogy azonnal hosszú közvetlen határ lett a török birodalommal, hónapok alatt sereget szervezett és visszament és visszafoglalta Jajcát, ami utána 1527-ig ellenállt a török. Tehát egy nagyon fontos stratégiai pontot szerzett vissza. Tehát felismerte, hogy Jajca elvesztését, pedig még nem is volt megkoronázva, belháborúkkal volt, még az osztrák határszélen háborúk folytak, tehát lett volna tennivalója odahaza is, de elengedett mindent, és azonnal haddal vonult a török határa, hogy ezt a problémát kezelje. Tehát itt lehet érteni azt, amit az előbb mondtam, hogy a személyes kvalitások, hogy ez benne volt, vagy nem volt benne. És Ulászlóban benne volt.
Második Ulászlónál is ezzel megyünk tovább egyébként, hogy reagált erre a török fenyegetettségre, ami egyre inkább erősödött, de először még egyetlen egy ilyen kérdésem van, hogy azt olvastam valahogy, hogy én gesztusból ő László néven akart uralkodni, de most mi mégis második Ulászló néven ismerjük.
Igen, használták a László nevet is, de hát ugye az oklevelben Vladislaus, tehát Nos Dei Gratia Vladislaus, Rex Hungaria, tehát így van több tízezer dokumentumon, és ezt magyarul Ulászlóként adjuk. Igen. Ugye Vladislausként ez magyarul, a magyar nyelvnek is kicsit nyelvtörő, gondolom lengyelül úgy hangzott, hogy Vladislav, vagy valami hasonlóképpen, de hát mi Ulászlónak mondjuk. De igen, valóban, de ez sem Ebrát Kunigunda, az is egy nehézkes név volt a budai, ő Katalin néven futott. Tehát van a történelemben többször olyan, hogy a idegen nevű uralkodó, vagy magyarosabb nevet, vagy magyarok számára könnyebben kimondható és értelmezhető nevet használ. Tehát ennek is van hagyománya. Cserébe például a nemesek hűsége miben mutatkozik meg? Nagyon sok, tehát építkezésekkor, reneszánsz építkezésekkor családi címerbe beletesznek egy dupla V-t, ami a uralkodó nevének az kezdőbetűjét beteszi a saját családi címerébe. Tehát, hogy Perényieknél, Bátoriaknál tudjuk, hogy tehát ezzel jelzik az uralkodó felé való hűségüket. Tehát, tehát van egy csomó ilyen töredékes emlékünk, meg címeres levelünk, amelyik benne van az Ulászló neve. Tehát ebből is látszik, hogy Ulászló tényleg széles körben fogadja el a magyar politikáit. Embetűs címerünk nincsen. Tehát Mátyás, meg ilyen kőfaragványunk nincsen. Tehát ez ugye nem bizonyít semmit, de valami benyomást azért sugallhat, hogy állt a széles, a korabeli, megint csak a politikai elitről beszélünk, nem az ország több millió lakosában.
Persze.
Mert a jobbágyokat, meg a délvidéki katonákat...
Király.
Pontosan. Ez nem szeretem, vagy nem szeretem kérdés, ő a király. De mondjuk egy Perényi, egy Bátori, egy Szapolyai, annak már van presztízs és propaganda értéke is, hogy mondjuk én egy ilyen címerben megjelenítem az uralkodó nevét.
Na most ugye sikerül felbontani jó nagy levelezéssel, azt hiszem, a házasságot aragonai Beatrixszal, és ez azért is volt fontos, mert a házasságot is fel lehetett használni politikai eszközként, hogy még több pénzhez jusson az uralkodó, és így valahogy megvédje a török veszélytől az országot. Jól foglalom össze?
Persze. Igen. A házasság ugye 10 évig tartott, 1500-ra. Mondják ki Róma, hogy rendben van, akkor megszüntettük ezt a kapcsolatot. De hát ne felejtsük el, itt ez az egész házasságügy, ugye egy aktuál politikai helyzet, amiről beszéltünk korábban, megoldására volt kitalálva. De akkor is egy aragóniai dinasztiabeli és egy Jagelló dinasztiabeli személy lép házasság kapcsolatra. Abban a pillanatban ez a kapcsolat rosszul világpolitikai szinte, mert a világpolitika akkor ugye Európát jelentette, hiszen még a földrajzi felfedezések előtt, vagy éppen pillanatában vagyunk. Tehát itt, na most a két dinasztia és szövetségi rendszerek azonnal elkezdenek. Van, akinek az volt az érdek, hogy Isten ments, hogy fölbontsák ezt. Például harmadik Frigyesnek, hiszen megkötötte a pozsonyi békét, és ha nincs utódja Ulászlónak, akkor jön a magyar trón.
Ja, tehát
a Habsburg diplomácia elképesztő nyomást helyezett a Szent Székre, hogy föl ne bontsa a Szent Atya. Mert akkor, hát meddő felesége van, akkor nem lesz utód. Tudok, Ferrante, Ferdinánd, nápolyi király, Beatrix édesapja, ugyanez. Mindent elkövetett, hogy ne bontsák föl. Hát kezdjük azzal, hogy hát milyen csúfság este a lányával. Tehát azért ez egy aragóni, míg ha ugye tudjuk, hogy Ferrante is törvénytelen gyermek, tehát az ő múltja sem pecsmentes, ahogy szabad ezt mondani, de akkor is aragóniai vér csörgedezik az ő és a leány ereiben. Tehát egy aragóniaival micsoda hát csúfság lenne, hogyha ha elválasztanák, és nem tudná elérni. Még olyanokat, még a szentszéki bíborosoknak és hát rokonaiknak budai udvarbeli állásokat ígért a nápolyi király. Hogyha a Szent Atya nem bontja föl, akkor mondjuk, ha el akarnak dugni a világ szeme alól bizonyos gyermekeket, azokat Budára lehet tenni, és ott majd tisztes állást kapnak, és ott. Tehát nagyon nagy, elképesztő magas szinten indult be a diplomáciai harc, pró és kontra. Természetesen a lengyel udvar és a cseh udvar mindent elkövetett, és próbált nyugat-európai támogatókat szerezni, hogy felbontsák a házasságot, hiszen eleve szabálytalan volt, másodszor Beatrix sajnos meddő, tehát nem lesz Ulászló, és Ulászló sem lesz fiatalabb.
Igen.
És hát kell, a Jagelló dinasztiának pedig érdeke, hogy ha már három királyság trónján őkülnek, akkor ott folytatódjon is, tehát mindenkinek, pontosan Ulász esetében kettő, hiszen magyar és cseh király, tehát ha nincs utódja, akkor a Jagellók elveszíthetik Budát is, és Prágát is, ami azért, hogy mondjam, nem érintette volna őket jól.
És úgy tűnik, hogy aranyhalat sikerült fogni, ugye, Anna személyében.
Igen, Fóa Anna, vagy Kandelei Anna, igen. Igen,
róla mit érdemes tud?
És francia herceg kisasszony, igazából nem is a személye az érdekes, hanem az, hogy viszonylag gyorsan, tehát ugye 1500-ban van ez a házasság felbontás, és két év múlva már újra házas Ulászló. Tulajdonképpen ez az első rendesen realizált házassága, ugye 56-ban született, tehát akkor 45-46 esztendős. Koráig ugye voltak házassága, mert volt egy korábbi is, de az sem realizálódott. Tehát tulajdonképpen 45-46 éves korára a középkori mértékben mérve az már középkorú embernek számított. Ugye Mátyás 47 éves volt, amikor meghalt, tehát érett korára sikerült csak. Tehát ez csak a, hogy mondjam, az emberi vonatkozásai a dolognak. Tehát ő 10 évig Budán szintén feleség nélkül lakott. Tehát megérkezik Anna, és akkor ütemesen egy évvel és három évvel később pedig megérkeznek. Ugye Jagelló Anna és Jagelló Lajos, a későbbi uralkodó megszületnek. Tehát 1506-ra van egy leánygyermek, egészséges, és van egy egészséges fiúgyermek. Tehát például felsóhajthatott többször is magában Ulászló király, hogy a Pozsony által megújtott bécsújhelyi béke pontja végre 1506-ra, tehát ha belegondolunk 1464-63 és 1506, ennyi időt eltelt, mire ez a szerződés elvesztette a hatáját, mert hogy megszületett Lajos.
Aha, igen. Na most akkor itt sajnos elérünk egy picit az adásunk és Ulászló, hát hogy is mondjam, szellemi kapacitásának végére, mert hogy ugye 1504-ben, ha minden igaz, akkor kapta az első szélütését.
Hát amiről tudunk, aha, amiről biztos, hogy tudunk, 1504-ben szélütést kapott.
Akkor még teljesen nem lehetett tőle roncs, hiszen utána születik a gyerek.
Persze. Nem. Nagyon érdekes, megint egy picit érdemes visszalépni. Nemrégiben, kb. Másfél esztendeje került elő Itáliában egy olyan forrás, ami egyetem bizonyítja, hogy 1486. januárjában Mátyás is kapott egy enyhébb sztrókot. Vagy valami agyi katasztrófát, bocsánat, lehet, hogy nem jó szót használok. Tehát valami agyi problémája volt. Napokig, hetekig nem tudott mozogni és beszélni. Aztán helyreállt. És ugye hát még 4,5 évig uralkodik. Követ írja el, hogy végre bejutottam a királyhoz, aki újra tud a palota termeiben menni és tud beszélni. Tehát magyarul ez azt jelenti, ebből arra következtetésítünk, hogy volt idő a rövidebb, amikor nem. Egy kedves kollégina tárta fel ezt a forrást, és utána beszéltek orvosszakemberekkel is, hogy egy komolyabb ilyen agyi bajnak vannak ilyen előtünetei, amit hogyha nem kezelnek, akkor ugye csak rosszabbodik, és a középkorban persze nem tudták. Nem tudták, hogy mi történik, meg azt se tudták, hogy kellene kezelni.
Tehát most ő neki tikkel a szemöldöke, most csak hasamra ütöttem, mielőtt bármelyik orvostan hallgatónk.
Igen, nem menjünk azért ebben nagyon bele, mert egyikünk se jött hozzá.
Egyszerűen nem tudták felismerni.
Persze, fogalmuk sem volt. Tehát magyarul könnyen lett, hogy egy későbbinek az előszele van, de ebből még viszonylag fel lehetett épülni, és úgy tűnik, hogy Ulászló is részlegesen felépült, mert gyermeke is születik, és hát az uralkodását azért folytatja. Egyetlen érdekes dolgot lehet idehozni. Mátyástól nem sok sajátkezű aláírást ismerünk, körülbelül 101 néhány darabot. Ulászlótól csak az élet uralkodása első 3-4 évéből van ennyi. Tehát jóval többet, amit úgy értem, hogy tehát, amit tényleg ő sajátkezűleg írt, sőt, Neumann Tibor kollégám két darab sajátkezű levelet is tudott azonosítani. Az esztergomi primási levéltárban őrzik ezeket, amit az első betűtől az utolsóig Ulászló írt. Tehát van tőle kézírásunk, ami már azon túl, hogy az első király, magyar király által írt eredeti levél, tehát szerintem is ez egy nemzeti ereklye is lehetne. Aha. Még hogyha biztosan jobban örülnék, ha Mátyásé lenne, de hát sajnos Jagelló, ugye a sajnos persze macska különben értem, de nem is ez a lényeg, hanem az aláírás képének a változása. Ha ezeket sorba rakjuk és megnézzük, jól látszik, hogy 1504 után addig egy szép lendületes, láthatok, a szokás mondjuk egy kiírt kéz, tehát aki gyakorlott kéz, utána egy ilyen göcsörtös, nagyon-nagyon nehézkes, tehát valószínűleg valami fizikai maradék tünetei biztosan lettek, esetleg a látása, mozgása, tehát valami is korlátozott, de messze nem, tehát nem lett egy emberi roncs. Későbbiekben, amikor kapja a következőt, amiről tudunk, utána például már csak egy rozog a dupla V az aláírása. Tehát már Vladislaus sem tudja kiírni. Persze idősödik is, meg valószínűleg a betegség előre haladta. Tehát ennyi, tehát hogy mondjam, a nagyon szűkös középkori forrás viszonyok közepette, ennyit azért elmondhatunk, hogy írott forrással is tudjuk követni a király állapotának változását, de hogy ez csak az írásban jelentkezik, vagy az egyéb mentális képességei változtak-e, erről nem nagyon van. Sőt, nincs információ.
1506-ban születik a fia, és utána sajnos akkor ez gyakori dolog volt, meghalt a
gyermekágyi lázban, igen. Pár héttel később.
És azt olvastam, hogy sok történész szerint ekkor kapta a második.
Ez az, amiket, igen.
Ja, ezt csak beleképzeljük.
De ha nem is kapott, az viszont teljesen biztos, hogy rendkívül módon megviselte. Tehát kit nem visel meg természetesen, persze, fiatal feleség elvesztése. Tehát ez teljesen normális emberi dolog, de Anna neki nem csak szerelme volt, hanem kvázi uralkodótárs is. Nem úgy uralkodótárs, hogy döntéshozó, hanem aki társ az uralkodásban, akire királynak lenni nagyon magányos dolog lehet egyébként a világtörténelemben mindig is.
Jó dolog, ha meg tudod valakivel beszélni.
Igen, tehát itt valószínűleg egy olyan emberi veszteség érhette, ami nehezen tudunk megbecsülni, hogy aztán ez is a mentális és fizikai állapotára milyen kihatással volt, hát ez megint csak talán lenne.
Elviekben 1516-ig tart ugye az uralkodása, de azt olvastam mindenhol, hogy gyakorlatilag az utolsó 10 évre úgy tekinthetünk, ahol Szapolyai és egyébként egy pár magyar nemes és Bakóc vette át igazából az ország irányítását.
Igen, biztos, hogy nagyobb szerepet kaptak. Például utazások tekintetében, bár 1509-ben elhagyja az országot, elmegy Csehországba. Tehát 1509-ben még utaz, képes egy Prága-Buda utat megtenni. Tehát...
És azért az akkor nem volt egy egynapos kiruccanás.
Nem, persze, ez egy komoly, még ha Dunán is megy, az út egy részét Dunán teszi meg, mondjuk határig, nem, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hogyan. Tehát még utazásra is kész és képes. Az elképzelhető, hogy a nagy fizikai megterhelést igénylő feladatok a követ meghallgatások, és a többi, azokat már átveszi például Bakóc, aki főkancellár, vagy különféle címeken ő a magyar diplomácia és külpolitika vezetője, de mindig a király az origó. Tehát valószínűleg a Bakóc, mondjuk válaszolni kellett egy császári vagy egy török szultáni követnek, kapásból el tudta mondani, mi a király és a királyság válasza, de valahogy úgy képzeljük, hogy előtte azért hátrafordította a fejét, és csak annyit várt, hogy bólincson a király. Onnantól ő már csinálja. De az origó akkor is a király. Tehát az egy percig nem kerül ki a kezéből, tehát súlyos politikai, gazdasági, katonai döntés nem születhet meg a király tudta és egyetértő akarata nélkül. Tehát arra nem látunk nyomot, hogy ugye 1490-es években, amikor kancellár lesz Bakóc, és megkezdődik ez a közös, korábban nem tett közös hosszú munka a királlyal, vannak követek, akik Alter Rex-nek, azaz második vagy másik királynak mondják. Tehát, hogy olyan
igen.
És egy követ láthatta is úgy, mert ő csak azt látta, hogy a király ül a trónon, és mindent a kancellár intéz. Igen, de valószínűleg, mert beléptek a trónterembe, egy kis kabinet szobában 5 percben, meg felség, így jó lesz, így legyen? Így akarod? Így rendben. Onnantól ő már tudja, hát ezért ő a profi. Azért ő a főpap, meg a profi, később aztán érsek főkancellár. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy sok terhet levettek a válláról, de mondom, az első bólintás, vagy az első fejrázás, hogy nem, az biztos.
Az még azért megmaradt a királynál.
Tehát a döntéshozó mindig is a király volt.
Azért élhetünk a gyanúperrel, hogy elképzelhető, hogy az utolsó években a király már rábólintott arra, amit Bakóc mondott, bármit is.
Hát,
nyilván Bakóc ezzel nem feltétlenül élt vissza, tehát nem azt akarom mondani.
Egyrészt, másrészt, hát amennyire ismerjük ennek, és most már az utóbbi évtizedekben nagyon sok kutatás folyt a Jagelló korra, tehát sokkal jobban ismerjük, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt ezt a korszakot. Nem nagyon látunk változást mondjuk 1510-12 után, tehát az utolsó 3-4 évben, mint előtte. Tehát vagy nagyon jól Bakóc annyira, tehát kitalálta a király, hogy a király mit lépett volna, és nem csak Bakóc természetesen. Ugye Szapolyai kiesik, 1499-ben meghal, 1499 karácsonyán hal meg Szapolyai Nádor, tehát ő kiesik, a apja János a fia, a későbbi magyar király, pedig csak a 10-es év, 1589-10-ben éri ezt az életkort, hogy politikai aktorrá legyen, és akkor Erdély Vajda, tehát akkor is egy hatalmas tisztséget, sőt, hát a katonailag a legfontosabb katonai parancsnok a középkori Magyarországon Erdély Vajdája, tehát nem ő sem, hogy is mondjam, tehát 1526-ban nem a semmiből potyan bele a magyar történelembe és lesz király, hanem annak nagyon komoly előzményei vannak, és ezeket a döntéseket is a király hozza meg. Én azt gondolom, hogy persze néhány utolsó hetei hónapjában lehetett olyan egészségi állapotban, hogy ez nem volt alkalmas arra, eszméletlenség bármi történhetett, de az uralkodása végében sem látszik olyan törés, ahogy például tudjuk, hogy Nagy Lajos is élete utolsó éveiben gyakorlatilag betegséggel küszködik, visszavonul, szinte remete életet él, de azért bizonyos döntéseknél ő Magyarország Szent Koronával koronázott király, hogy mondjam, ezt nem lehet kivenni egy másodperce sem a rendszerből, mert akkor a rendszer maga válik értelmezhetetlenné.
Jó, akkor az adásunk végén csak annyit kérdeznék, hogy van-e bármi második Ulászlóval kapcsolatban, amit szívesen elmondanál, ami esetleg tévesen terjedt el, vagy amire felhívnád így a figyelmet?
Azt gondolom, hogy külön konkrétumot talán nem is kellene kiemelni, az összképet, hogy sokkal-sokkal többet érdemelnek meg a jogellók megbecsülésben, mint amilyen az utolsó 150-200 évben részesültek, hiszen egyre növekvő török nyomás mellett 1510-es évek első felében, közepén Szíriát, Egyiptomot foglalják el a törökök. Gyakorlatilag a földközi tengeri beltengerré teszik a földközi tenger keleti medencét, tényleg igazi nagy birodalommá vált. Tehát egy ilyen birodalom mellett fönn tudták tartani a határ biztonságát, ameddig ugye az lehetséges volt. Nyugalom honolt az országban, gazdaságilag működőképes volt, sőt, ha ide hívnánk egy régészt, sőt, egy művészettörténészt, arról beszélne hosszasan, hogy a késő középkori, vagy a középkori magyar művészet egyik fénykor, az pontosan a jagellókor. Kiépülnek a hatalmas reneszánsz paloták, templomát építések. Tehát láthatólag az építészetben virágzó, sokáig nem is tudtunk ezzel mit kezdeni, ez egy furcsa ellentmondás volt, és erről írtak a régebbi irodalmakban is, hogy hanyatló ország, de virágzó művészetek. Hogy lehet az, hogy egy ország épül, szépül, miközben köztudomáson minden rossz és minden megy tönkre. Hát mert ezt gondoltuk. Azt hiszem az elmúlt egy másfél órában ez bebizonyosodott, hogy itt nem egy leépülésről van szó. Megint abba a csapdába esünk bele, hogy a későbbi esemény ismeretében ítélünk meg valakit. 1516-ban, amikor meghalt Ulászló király, fogalma sem volt arra, hogy 10 év múlva lesz egy mohácsi csata, és hát ott igen, a fia vereséget szenved. Ezt mi már tudjuk, meg hogy utána szétesik az ország, és a többi. És tehát mi már ennek mind birtokában vagyunk, de ő ennek nem volt birtokában, és a cselekedeteit ugye egy uralkodó, egy dinasztiát alapító, akinek fiatal gyermeke van, azt gondoljuk, hogy bármit tenne a királysága tönkretétele leépülésért, hiszen neki pont az ellenkezője az érdeke. Hogy az ő fia egy virágzó gazdag országot, védhető, török ellenállni képes, jó szövetségi rendszerben működő országot hagyjon. Tehát eleve már a szegény jogellókra ez a feltételezés is szerintem nem tett jót nekik, hogy gondoljuk egy király saját országát. És ugye az a vált, hogy hát mert nem magyar. Hát a középkor még ilyen típusú náció, nemzet még nem volt ez a nemzet tudat, de már sokat beszéltek kollégáim is, tehát hogy neki nem a anyanyelve volt a lényeges, hanem hogy ő volt a Szent Koronával koronázott magyar király, és ezt a birodalomért mindent meg kellett tenni. Az, hogy milyen uralkodó volt második Lajos, az már gondolom egy másik adásnak a témája lehet. Ne felejtsünk, hogy 10 évesen kerül trónra, és 20 évesen hal meg. Mindig azt mondjuk, hát nem olyan nagy király. Hát, ha 20 évesen, nem tudom hány nagy művészünk, tudósunk, politikusunk, ha 20 éves koráig nézzük az életpályát, milyen életpályát fut, mit tett le úgymond az asztalra. 20 évesen meghalni, az nem szerencsés az utókor szempontjából. Nem. A nagy királyok mindig hosszan uralkodnak. Negyedik Béla, luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, akinek adatik 30-40-50 év, van ideje az álmait vagy a céljait megvalósítani. Egy 20 évesen meghalt fiatalembernek, ugye nem, de most ne szaladjunk előre, ez egy másik.
Igen, egyszer erről is mindenképpen beszélünk, viszont Horváth Riád, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatók, mi pedig köszönjük a figyelmet, búcsúzik Rédai Gábor, valamint társszerkesztőm Katona Csaba, illetve a podcast producer párosa Román Balázs és Hampuk Rihárd. A következő héten is jövünk, és akkor nem annyira középkori témával, hanem körülbelül egy olyan 120 évet utazunk majd vissza. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.